Dicsértessék a Jézus Krisztus, önök a Mária Rádiót és benne a pénteki hittanórát hallják. Míg júliusban elkezdtünk olvasni a Gaudete et Exultate, örüljetek és üljöngjatok kezdetű apostoli buzdítást Ferenc pápa tollából, az élet szentségre szóló meghívással foglalkoztunk néhány alkalommal, majd pedig kicsit kitérőként, mert a második fejezetben a Szent Atya az életszentség két rejtőző ellenségéről beszél, a gnoszticizmusról és a pelagianizmusról, és a hittani kongregáció Placui Deo kezdetű körlevelében szintén ezekkel foglalkozik. Ezt a körlevelet olvastuk július végén, amikor utoljára ezzel a témával foglalkoztunk. Azóta ugye volt, amikor én nem voltam itthon, aztán aktuális témák Szent István és Nagyboldogasszony kapcsán kerültek elő, úgyhogy most visszatérünk ehhez az enciklikához. Azt mondja a Szent Atya, hogy szeretne fölhívni a figyelmet az életszentség két meghamisítására, a gnoszticizmusra és a pelagianizmusra, amelyek az első századoknak az eretnekségei, de ma is jelen vannak keresztény gondolkodásunkban, hagyják talán tudatlanul, hogy félrevezessék a keresztényeket ezek az elbűvölő gondolatok. A katolikus igazság köntösébe bújt emberközpontú immanentizmus mutatkozik meg bennük. A mai gnoszticizmus feltételez egy szubjektivizmusba zárt hitet, melyben csak egy meghatározott tapasztalat, egy gondolatsor és az ismeretek érdekesek, amelyek megerősítenek, megvilágosítónak tartanak. A személy lényegében bezárva marad saját érzelmei és gondolkodása immanenciájába. Tulajdonképpen az jelenik meg ebben, hogy én magam egyedül mindent el tudok dönteni. Az én véleményem az, és akkor ebbe senki ne szóljon bele című mondatok, gondolatok, jelzések vannak, jelennek meg, amögött ezt az új gnoszticizmust fedezhetjük föl. Hála Istennek az egyház történelme során világossá vált, a személy tökéletességének mércéje a szeretet nagysága, és nem a felhalmozható adatok, ismeretek mennyisége. A gnosztikusok ezen a ponton zavart támasztanak, azon az alapon ítélik meg a többieket, hogy milyen mértékben képesek megérteni meghatározott tanítások mélységét. Megtestesülés nélküli elmét gondolnak el, mely képtelen a szenvedő Krisztus testét megérinteni. Végül testétől megfosztva a misztériumot, egy Krisztus nélküli Istent, egyház nélküli Krisztust, nép nélküli egyházat vallanak. Lényegében egy üres felszínességről van szó. Sok nyüzsgés az elme felszínén, a gondolat mélységének megmozgatása nélkül. Mindazonáltal egyeseket hatalma alá tud vetni, vonni megtévesztő bűvölettel, mert a gnosztikus egyensúly tetszetős és érinthetetlennek tűnik, magára öltheti bizonyos harmónia, vagy mindent magába foglaló rendnek a képét. József Attila egyik versében fogalmazza meg ezt, hogy fecseg a felszín és hallgat a mély, amikor nagyon sok felszínes dologról könnyen tudunk beszélni, de önmagunkról, a bennünk lévő dolgokról már sokkal nehezebben. Ezt erre utal talán a Szent Atya, ez fedezhető föl emögött, a gondolkodás mögött, hogy ott bent a mélyen mi mozdul bennem, ott mi van, ez nem nagyon fontos. De óvatosságra is int a Szent Atya, nem a keresztény hittel ellenséges racionalistákról beszélek, hanem amiről szólok, előfordulhat, hogy az egyházon belül a plébániák laikus hívei oktatási központokban filozófiát vagy teológiát tanítók körében. A gnosztikusokra az is jellemző, hogy azt hiszik, magyarázataikkal tökéletesen érthetővé tudják tenni az egész hitet, az egész evangéliumot. Saját elméleteik feltétlen elfogadását várják, a többieket arra kötelezik, hogy vessék alá magukat az ő gondolatmeneteiknek. Ez a dolog az ész egységes és alázatos használata az evangélium teológiai és erkölcsi tanítására való reflektálásban. Más dolog azzal az igénnyel föllépni, hogy Jézus tanítását egy mindenkit uralkodni akaró hideg és kegyetlen logikára redukáljuk. Szent Bonaventura szól ezzel kapcsolatban, Minden értelmi tevékenységnek abba kell maradnia a szív legmélyebb érzésének, Istenhez kell szállni és hozzá alakulnia. Itt tehát semmit sem tehet a természet, keveset tehet az igyekvés, keveset tulajdonítsunk a kutatásnak, sokat a keneteknek, keveset a nyelvnek, sokat a belső örömnek, keveset a szónak, az írásnak, mindent Isten ajándékának, a Szentléleknek. Keveset vagy semmit a teremtménynek, de mindent a Teremtőnek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Ugye Szent Bonaventura is ezt jelzi, hogy az Isten felé kell fordulunk, hogy az Isten föl kell fedeznünk önmagunkban, hogy nem a magunk erejéből, nem a magunk tudásából juthatunk el az Istenhez. A gnoszticizmus természete szerint szelídíteni akarja a misztériumot. Helytelenül magasztalja a megismerést, úgy tartja, hogy a valóság tökéletes látása az, amit ő mond. Ha valakinek minden kérdésre megvan a válasza, annak adja jelét, hogy nem jó úton jár, és lehet, hogy hamis próféta, aki a vallás saját javaira használja, egyéni pszichológiai, mentális agyrémeinek szolgálatában. Isten végtelenül felettünk áll, mindig meglepetés a számunkra, nem áll mondunkban meghatározni a történelmi körülményeket, amelyekben megtalálhatjuk őt. Tekintettel arra, hogy a találkozás mikéntje, ideje és helye nem tőlünk függ. Aki mindent világosan és biztosan akar tudni, az uralkodni akar Isten transzcendenciája felett. Az Úrtól kapott igazságot mi csak nagyon szegényesen fogjuk fel. Még nagyobb nehézségek közepette vagyunk képes kifejezni. Ezért nem léphetünk fel azzal az igénnyel, hogy a mi értelmezési módunk felhatalmaz arra, hogy szoros ellenőrzést gyakoroljunk mások élete fölött. Az egyházban a keresztény élet, a tanítás sok szempontjában különböző értelmezési módok léteznek törvényesen, melyek változatosságukkal segítenek jobban kifejteni a szó kimeríthetetlen kincstárát. Kétségtelen, azoknak, akik egy monolitszerű, finom különbségtételek nélküli, mindenkitől megvédett tanításról álmodnak, mindez tökéletlen és szétforgált csalódásnak tűnhet. Egyes gnosztikus áramlatok lebecsülték az evangélium konkrét egyszerűségét, és kísérletet tettek arra, hogy a háromságos megtestesült Istent egy magasabb rendű egységgel helyettesítsék, amelyben történelmünk gazdag sokfélesége szerte foszlik. Valójában azonban, amiről azt hiszik, hogy tudjuk, annak mindig arra kell indítania, hogy jobban válaszoljunk Isten szeretetére, mert tanulunk élni. A teológia, az életszentség nem szétválasztható fogalompár. Aztán Assisi Szent Ferenc példáját, meg Spádói Szent Antalnak a példáját hozza a Szent Atya, Szent Bonaventurának is említi a gondolatát. A legnagyobb bölcsesség, ami csak létezik, abban áll, hogy gyümölcsözen szétosztjuk azt, amink van, amit éppen azért kaptunk, hogy osszuk szét. Ezért az irgalmasság a bölcsesség barátja, mint ahogy a fősvénység az ellentéte. Tehát a gnoszticizmus egy ilyen belső erő akar lenni, hogy én magam mindent meg tudok oldani, és én magam tudok minden fölött rendelkezni. Fontos az, hogy én magam mindent megértsek. Most egy kis zenét hallgathatunk.
Így szól az Isten, kiárasztom lelkem, a végső időben az Úr nevét kikéri, üdvözölni fog. Szemem előtt az Úr áll,
Folytatjuk a hittanórát itt a Mária Rádióban. A másik ilyen tévedés, amire a Szent Atya fölhívja a figyelmet, az a pelagianizmusnak a tévedése. Ez egy Pelagius nevű papra megy vissza a korai időkben, és tulajdonképpen azt fejtegeti Pelagius, hogy az ember önmaga elég az üdvösséghez, hogy a kegyelem és a bűn közösség jellegét Pelagius mellőzi. Ádám bűne csak annyit ártott, hogy rossz példát adott, tehát ez a rendszer individualisztikus rendszer. A gnoszticizmus tehát, írja a Szent Atya, helyet készít egy másik ősi eretnekségnek, amely ma is jelen van. Az idő múlásával ugyanis sokan kezdtek rájönni, hogy nem a tudás tesz bennünket jobbá vagy szenté, hanem az élet, amelyet folytatunk. A probléma az, hogy ez az új eretnekség rejtetten rombol úgy, hogy a gnosztikusok véleménye lassan átalakul, de nem sikerül legyőzni. Azt a hatalmat ugyanis, melyet a gnosztikusok az értelemnek tulajdonítanak, egyesek kezdtek átruházni az emberi akaratra, a személyes erőfeszítésre. Náluk a kegyelem és a misztérium helyét már nem az értelem, hanem az akarat foglalja el. Megfeledkeztek arról, hogy nem azon fordul a dolog, aki erőlködik vagy törekszik, hanem a könyörülő Istenen, aki előbb szeretett minket. Aki ez elképzelések szerint gondolkodnak, jól lehet, nagyon tetszetősen beszélnek Isten kegyelméről, lényegében csak a saját erőjükben bíznak. Többre tartják a magukat másoknál, mert betartanak meghatározott normákat, vagy mert rendíthetetlenül hűségesek egy bizonyos katolikus stílushoz. Amikor közülük egyesek gyengék felé fordulnak, azt mondják, Isten kegyelmével minden lehetséges, alapjában azt az elképzelést adják át, hogy minden megtehető az emberi akarattal, mintha az valami tiszta, tökéletes, mindenható erő volna, amelyhez hozzáadódik a kegyelem. Szent Ágoston tanította, Isten minden egyes esetben hív, hogy tedd meg, amire képes vagy, és kérjed, amire képtelen vagy. Mondd alázattal az Úrnak, add meg, Uram, amit parancsolsz, és követelj tőlem, amit csak akarsz. Végső soron korlátaink őszinte megszenvedett és imádságos beismerésének a hiánya akadályozza a kegyelmet, hogy jobbá legyen, mert ez a hiány nem hagy teret annak a lehetséges jónak a megjelenésére, amely beleillenik a növekedés valóságos és őszinte útjába. A kegyelem éppen azért, mert föltételezi a természetünket, nem tesz egy csapásra szuper emberekké. Ezt várni azt jelenteni, hogy túlságosan bízunk önmagunkban. Végül ebben az esetben a kegyelem szükségességéről szóló igaz tanítástól eltérve a cselekvéseinkor kevésbé bízunk a kegyelemben. Ha ugyanis nem ismerjük be a konkrét és korlátolt valóságunkat, nem vehetjük észre azokat a reális és lehetséges lépéseket sem, melyeket az Úr minden percben vár tőlünk, miután vonzani kezdett, ajándékával alkalmasát tett a megtételükre. A kegyelem történeti jelleggel működik, rendes körülmények között fokozatosan ragad meg és alakít bennünket. Éppen ezért, ha elutasítjuk ezt a történeti és fokozati hatást, valójában elérkezhetünk oda, hogy tagadjuk és blokkoljuk akkor is, ha szavainkkal közben magasztaljuk. Keresztény hit értelmében a kegyelem megelőzi kísérés követi minden cselekedetünket, fogalmazza meg a tridenti egyetemes zsinat. Ahhoz, hogy az ő tetszése szerint tökéletesek lehessünk, alázatosan kell élnünk, jelenlétében és dicsőítenünk előtt vele egységben kell járnunk, elismerve életünkben állandó szeretetét. Nem szabad félnünk a jelenléttől, ami az egyedüli jó a számunkra. Atyánk, aki életet ad, és nagyon szeret bennünket. Magánytól való félelem csak akkor tűnik el, ha ezt az igazságot elfogadjuk, és nem nélküle akarjuk elgondolni az életünket. Az egyház számtalanszor tanította, hogy nem a saját cselekedeteinkből vagy erőfeszítéseinkből igazolunk meg, hanem az Úristen kegyelméből, ővé a kezdeményezés. Az egyházatyák különböző zsinatok újra és újra szólnak erről, és a katolikus egyház katekizmus is emlékeztet rá, hogy a kegyelem ajándéka fölülmúlja az ember értelmi képességeit, akaratát és erőit. Az embernek Istennel szemben a szó szorosan vett jogi értelmében nincsenek érdemei. Közte és köztünk mérhetetlen egyenlőtlenség van. Az ő barátsága végtelenül felülmúl bennünket, tetteinkkel nem szerezhető meg, és csak az ő szeretetének kezdeményezéséből fakadó ajándék lehet. Mindez arra hív bennünket, hogy örömmel legyünk hálásak ezért a soha ki nem érdemelhető ajándékért. Abból következően, hogyha valaki kegyelemben van, a megkapott kegyelem nem lehet kiérdemelni. A szentek kerülik, hogy saját cselekedeteikben bízzanak, életem estén üres kézzel fogok megjelenni előtted, mert nem azt várom tőled, Uram, hogy vedd számba tetteimet, minden igazságunk tökéletlen a te szemedben. A gyermek Jézusról nevezett Teréznek a megfogalmazása ez a néhány sor. Az egyik az egyház végleges megszerzett meggyőződéseinek Isten szavában, hogy világosan benne van, minden vita fölött áll. Minden, miként a szeretet főparancsának, úgy kellene ezen igazságnak meghatározni a életstílusunkat. Arra is figyelnünk kell, hogy másokra átragadó örömmé formáljuk át. Nem is ünnepelhetjük az hálával az Úr barátságának ingyenes ajándékát, ha nem ismerjük el földi életünk természetes képességeinek ajándékát. Nehéz feladat ez ma abban a világban, amely azt hiszi, hogy bármit is saját szabadsága és eredetisége gyümölcseként magától birtokol. Saját erőnkkel csak akkor tudunk együttműködni és engedni, hogy egyre inkább átalakítsanak, ha Isten szabadon és alázattal elfogadott ajándékaiból indulunk ki. Tehát nagyon fontos azt tudatosítani magunkban, hogy szükségünk van a kegyelemre, szükségünk van az Isten erejére, szükségünk van az ő megerősítő megerősítésére, hogy sokszor belülről alakítson és formáljon, adjon lendületet a számunkra, erősödjünk meg az ő szeretetében, erősödjünk meg mindabban, ami fontos mindannyiunknak a számára. Most újra egy kis zenét hallgathatunk.
Magasztaljátok, velem az Ura, dicséretét zenge folytott ajkán. Magasztaljátok, velem az Ura, dicséretét zenge folytott ajkán. Énekeljetek új éneket, szóljon hálával az Istennek.
egyre gyermekévé tesz bennünket. Magasztaljátok velem az Ura, dicséretét zengje folytott hajkal. Magasztaljátok velem az Ura, dicséretét zengje folytott hajkal.
Zengjetek pengő víg húrokon, daloljanak a kórusok.
Folytatjuk a hittanóránkat itt a Mária Rádióban. Szent Atya folytatja ezt a gondolatsort a mai az új pelagiánusokkal kapcsolatban. Ma is vannak keresztények, akik saját erejükből fakadó megigazolás útján, saját képességek az emberi akarat imádásának útján akarnak járni, amely valódi szeretet nélküli, felsőbséges, önközpontú tetszelkésben mutatkozik meg. Sokféle magatartás formában válik ez láthatóvá. Megszállott törvénytisztelet, társadalmi és politikai eredmények bűvületében, egyház liturgiának, tanításának, tekintélyének tüntető mutogatásában, gyakorlati vállalkozásokkal való hiú hencegésben, önsegélyező, öntetszelgő mozgalmak iránti vonzódásban. Egyes keresztények ezekre fecsérlik energiájukat és idejüket, ahelyett, hogy engednék, hogy a lélek vezesse őket a szeretet útján. Nyilván nem az a probléma, amikor valaki szolgál, valaki szépen végzi a liturgiát, vagy fontosnak tart valamit, hanem az, amikor a szeretet elvész mögül, amikor mindez kiüresedik, amikor mindez tartalom nélkülévé válik. A lélek indítása ellenére az egyház élete gyakran múzeumi tárgyá vagy kevesek tulajdonává alakul át. Ez történik, amikor egyes csoportok túl nagy jelentőséget tulajdonítanak saját szabályoknak, szokásaiknak vagy stílusuknak. Elnyomják az evangéliumot, megfosztva elbűvül egyszerűségüktől. A kegyelem életét emberi struktúráknak rendelik sokszor alá. Anélkül, hogy tudnánk a ténnyel, hogy azt gondoljuk minden az egyházi struktúrák és normák által beszabályozott emberi erőfeszítéstől függ, bonyolultá tesszük az evangéliumot, olyan séma rabszolgaivá válunk, ami nagyon kis réseket hagy a kegyelem működésére. Akvinói Szent Tamás emlékeztet, az egyház részéről az evangéliumhoz kapcsolt parancsolatoknak mértéktartóknak kell lenniük, hogy ne jelentsen megterhelést a hívők életére, különösen a vallásunk rabszolgassággá, különben a vallásunk rabszolgassággá változna. Kicsit tehát összefoglalja utána a Szent Atya ezeket a gondolatokat. Ennek elkerülése érdekében gyakran kell emlékeznünk arra, hogy az erényeknek van rangsora, amely arra hív, hogy a lényeget keressük. Az elsőbség a teológiai erényeké, amelynek tárgya és indítéka az Isten, és a középpontban a szeretet áll. Szent Pál azt mondja, igazából csak a hit számít, amely csak a hit számít, amely szeretetben teljesedik ki. Arra kaptunk meghívást, hogy gondosan gyakoroljuk a szeretetet, mert aki embertársát szereti, a törvényt is megtartja. A törvény tökéletes teljesítése a szeretet fogalmazódik meg a római levélben. Más szavakkal, a parancsolatok és előírások bozótjában Jézus tisztást nyit, melyben két arc ismerhető föl, az atyái és a testvéré. Csak két parancsot hagyott ránk, két arcot bízott ránk, helyesebben csak egyet, mégpedig Istenét, mely sokakban tükröződik. Mert minden testvérben, főképp a legkisebben, a legtörékenyebben, a legvédtelenebbekben, leginkább rászorulókban van jelen Isten képmása. Az idők végén ugyanis e sebezhető emberek selejtjével alkotja meg az Úr a nagy művét, mert mi marad meg, aminek van értéke az életben, mi a maradandó gazdagság, kétségtelenül a kettő, az Úr és a felebarát. E két gazdagság nem enyészik el. Szabadítsa meg az Úr tehát az egyházat a gnoszticizmus és a pelagianizmus új formáitól, amelyek csak összezavarnak és lefékeznek bennünket az életszentség felé vezető úton. Ezek az eltévedések sajátosságaiknak, vérmérsékletüknek megfelelően különböző formákban mutatkoznak meg. Ezért buzdítunk mindenkit, hogy Isten színe előtt tegye föl magának a kérdést, és ítélje meg maga, milyen módon mutatkozhatnak meg ezek az eltévedésnek, ezek a saját életében az eltévedésnek ezek az útjai. Tehát az életszentség útján járva figyelnünk kell arra, hogy mik azok a külső és belső ellenségek, amelyek ellehetetlenítenék, meggátolnák az életszentség útján való haladásunkat. Két csoportot, a mai gnoszticizmust és a mai pelagianizmust emelte ki a Szent Atya ebben a szakaszában az Újogjatok és Örüljetek című az életszentségről szóló apostoli buzdításában. Fontos, hogy mi is tudatosan éljük a keresztény életünket, fontos, hogy mi is lássuk mindazt, amit Isten megmutat, amiben az Isten meg akar bennünket erősíteni. Most újra egy kis zenét hallgathatunk.
Ott az úton munkába fogták, a keresztedet, Uram, vállára rakták, segítségét bizony elfogadtad, hogy tette szívből jöjjön, nem kívántad.
Uram, szóra jött az ismeretlen, a hatalom korváltságul félelemben.
Szegény ember, segít téged, Jézus, hagytad, élned kellett, ezért elfogadtad.
Kedves testvérek, hozzá lehet szólni a témához, az adásunkhoz a 374-0904-es telefonszámon. Várjuk tehát a kedves hallgatóinknak a telefonját, hogy egy picit beszélgessünk is ezekről a témákról. Közben pedig, amíg telefonra várakozunk, egy picit a mai ünnepről szólnék a kedves hallgatóknak. Ma az Esztergom budapesti főegyház megyében az esztergomi bazilika felszentelését ünnepeljük. A templom szentelés ünnepe, ugye a közösség számára, a plébánia közösség számára ünnep, bár talán a búcsú ünnep az hangsúlyosabb, ez egy picit olyan, mint a névnap meg a születésnapnak a kapcsolata. A névnapot azt könnyebb tudnunk megjegyeznünk, mert az sok helyen megjelenik a naptárakban meg egyéb helyeken, de mégis a templomnak a születésnapja az a szentelésnek a napja, amikor a profánból a püspök szentelése a krizmával való megkenés által kiemelik a templomot és az Isten házává, az Isten hajlékává teszik, hogy az Isten megmutatkozhasson, hogy az Isten népét összegyűjtse, az Isten népét összefogja a templom, mint a plébániának a középpontja. De ugyanígy az egyház megyének valamiképpen a középpontja, a templom fölszentelésének a napja, évfordulója, amikor a templomot fölszentelték az adott közösség számára. Az egyházmegye nagyobb közösségéhez tartozunk mindannyian tulajdonképpen. Ugye az egyház közösségi jellege az fontos, hogy megmutatkozik, meglátszódik, és éppen ezért van az, hogy az egyházmegye templomának, főtemplomának a szentelési évfordulóját azt az egész egyházmegye megünnepli, mert a templom, a székesegyház az mint egy összefogja, összekapcsolja a közösséget, az egyházmegyének a közösségét, és ilyen módon mutatkozik meg az az egység, az a közösség, az a nagyobb közösség, amelyben az Isten népe összekapcsolódik, az Isten népe összejön, az Isten népe összegyűlik. És érdekesség, hogy van még egy templom szentelési ünnep a liturgiában, amelyet viszont az egész világ megünnepel, és ez a Lateráni Bazilikának a főszentelési évfordulója. Róma püspöke, a Lateráni Bazilika a pápának, mint Róma püspökének a székesegyháza. Régen, mielőtt a Szentpéter Bazilika fölépült volna, ebben a templomban, ebben a Lateráni palotában éltek a pápák, és ennek a temploma, a Lateráni Bazilika volt a pápának a székhelye sokáig. Az van fölírva Rómában a Lateráni Bazilika tetejére, hogy minden templomnak feje és anyja. Tehát ez is kifejezi azt, hogy valamiképpen az egyházhoz való tartozásunkat fejezi ki a Lateráni Bazilika felszentelésének a megünneplése, amit november 9-én tart, november 9-én ünnepel meg az egyház, ünnepel meg egyházunk, és ezért is fontos, ezért is hangsúlyos számunkra ennek a templomnak a fölszentelése. A templom szentelés tehát a közösségnek az ünnepe, a közösség összetartozását jelzi, a közösség összetartozását mutatja meg a számunkra, hogy ilyen módon is megerősödjünk az egyházban, az egyházban való jelenlétünkben, megerősödjünk abban, hogy Isten közösségre alkotott bennünket, közösségre teremtett bennünket, és így tudunk jelen lenni mindannyian Jézus Krisztus közelében. Így tudjuk megünnepelni mindazt, ami fontos a számunkra, az életünkben, a mindennapjainkban. Jézus Krisztus tehát meg akar bennünket újra és újra erősíteni, szeretetét akarja megmutatni a számunkra. Fontos, hogy lássuk, érezzük, megtapasztaljuk mindazt, amivel Jézus Krisztus meg akar bennünket erősíteni, amiben Jézus Krisztus kegyelmét, erejét, szeretetét igyekszünk kérni, igyekszünk megtapasztalni. A templom szentelés tehát fontos alkalom, fontos ünnep mindannyiunk számára. Így ünnepelhetjük ma az esztergomi bazilikának a főszentelését. Ugye a liturgiában ilyenkor az esztergomi egyházmegyében mások a liturgikus szövegek, mint a többi egyházmegyében a templom szentelésnek az templom szentelés évfordulójáról miséznek az egyházmegyében, a közösségben, ugye nem csak magában a templomon, hanem a templomon kívül is meg lehet erről újra és újra emlékezni. Minden egyházmegye megünnepli tehát a templom fölszentelésének az ünnepét. Jézus megerősít bennünket, egyrészt itt az Isten házában, megerősít bennünket újra és újra a Szentlélek által, hogy az ő kegyelmét elnyerve járhassuk a mindennapú útját, járhassuk életünknek az útját. És éppen ezáltal erősödünk meg mindannyian Isten szeretetében. Kedves testvérek, önök a Mária Rádiót és benne a pénteki hittanórát hallották. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. Köszönjük, hogy szeretik, támogatják és erősítik a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot kívánok. Elbúcsúzik a szerkesztő, Fülöp Ákos nagytétényi plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Fülöp Ákos atyával.